Sok esetben, mint tudjuk, azért a múltat jó torzítani, átalakítani, és ez nem egy modern dolog, hiszen Katona
hát
Csabának...
Hát a politikának az eszköze, ugye?
Hát a politikának, a királyoknak, az aktuális, ugye a történelmet mindig a nyertesek írják sztori, de hát Katona Csaba történészről jó sokat tud, mert hogy foglalkozott ezzel behatóan, erről beszélgettünk is már egy korábbi Mesél a múlt rovatunkban. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó
Szia,
reggelt,
jó reggelt.
Valahogy aktuális a dolog.
Hát attól lett aktuális, hogy van ez a pacák, akit úgy hívnak, hogy Vlagyimir Medinszky, és hát az életben nem akarok vele találkozni, meg közel se kerülni hozzá. Putyin ideológusának is hívják, és hát ő az, aki az új 11-es tank, úgynevezett 11-es tankönyvnek a megírását vezérelte, amelyben hát elég sok minden szerepel, és én úgy fogalmaztam meg ezt a Verk címen ezt a beszélgetést, hogy amikor rajtunk is csattan az ostor, avagy a történelemhamisítás modern gyakorlata.
Ez pontosan így van. Ugye a történelem, mint tudjuk, az nem egy exakt tudomány, erről már sokszor beszélgettünk. Ebből következik az, hogy bizonyos értelemben következmények nélkül lehet hozzányúlni. Itt arra gondolok, hogy ha egy orvos elkövet egy műhibát, akkor sajnos az a beteg állapotán látszani fog, ha egy mérnök rosszul tervez meg egy házat vagy egy hidat, viszonylag hamar kiderülő problémák vannak. A történelemmel, mint a legtöbb humán tudománnyal, az a probléma, hogy igazából csak egy morális gát az, ami a szigorú szakmaiságot úgymond megköveteli, mert igazából, ha én most írok egy könyvet arról, hogy a marslakók alapították Magyarországot Krisztus előtt 3000-ben, akkor ez a könyv meg fog jelenni, és lesz olyan, aki elhiszi.
Igen, valószínű.
Változtasd át egy kicsit Sirius lakókra, és akkor már közelebb, akkor többen fogják
elhinni.
Nagyobb lesz, így van, a példányszám. Na mindegy, szóval igen.
Törekedtem rá, hogy egy picit nagyobb distancia legyen a nyers valósághoz, mértem, de hát
okay.
Úgy érzem, most már nem tudok olyan blödséget mondani, aminek a párhuzama azonnal ne jelenne meg a horizontom.
Igen.
És ez viszont megint csak visszautal arra, amiről beszélgetünk, ugye? Van egy olyan szó, hogy emlékezett politika, nem szeretjük ezt a szót, mert ugye az emlékezett politikának a lényege, hogy a múltat a mindenkori hatalomhoz igyekszik alárendeli, a saját céljainak afféle igazodási pont bázisául megjelölni. 1865-ben a angol parlamentben volt egy vita, és itt szólalt föl egyebek mellett Benjamin Disraeli, aki ugye kétszer is volt miniszterelnök Angliában, és van neki egy klasszikus mondása, ez így hangzik, hogy the past is one of the elements of our power, tehát a múlt hatalmunk egyik eleme. Ez egy nagyon szép mondat, ráadásul, hogyha ezt kontextusba helyezzük, az így hangzik konkrétan, hogy nem tudunk ellenállni a gyors változásoknak, amelyekben élünk, és a számos előrejelzésünknek megfelelő fejlesztést és változtatást ez az ellenére ez az ország még mindig Anglia. Tehát ugye egy kis visszafordulás a történelembe, hogy hogyan kéne értelmezni ezt az egészet. Most nem menjünk bele ennek a vitának a részleteibe, viszont olyat valóban, hogy blödségek jelennek meg a történelem kapcsán, olyat már láttunk. Ez önmagában nem baj, mert mindenkinek joga van azt gondolni a történelemről, amit akar. Amikor ez már az állam szintjére kerül, és nevezzük nevén történelemhamisításként jelenik meg, akkor van baj. Na és most Oroszországban baj van, és ez konkrétan minket is érint.
Hát ugye az az érdeke, hát nem kicsit, ugye azért azt konkrétan leírni, hogy 56-ban fasiszták lázadtak, és azt, hogy, és konkrétan egyébként azt, amit mindannyian éreztünk eddig, meg tudunk eddig, az az érdekes egy ilyen tankönyvben, hogy vannak benne egészen hajmeresztő dolgok, amiket ha magáról olvas az ember, akkor az nem, hogy nem esik jól, de hát, hogy is mondjam, azon túlmutat, viszont vannak benne olyan kis igazságcsírák, amiket így most ide kimondtak. Tehát például az, hogy hiba volt kivonulni Magyarországról, az egy ilyen jól kimondott dolog lett.
Igen, és ugye, ha az ember elkezdi ezt olvasgatni, hát utaljunk egy picit vissza arról, hogy ki követte el ezt a könyvet, és nem véletlenül használtam ezt a kicsit cinikus kifejezést, ugye itt már te is kimondtad ezt a nagyszerű embernek a nevét, ez Vlagyimir Medinszky, hát ő még 2021-ben került, egyébként miniszter is volt, egy kulturális miniszter természetesen, mi más ezekkel a képességekkel. Nos, ő egy olyan bizottságnak az élére került 2 évvel ezelőtt, amelyiknek kifejezetten az volt a feladata, hogy hát a történelemoktatással foglalkozzanak, és a orosz történész kollégák, mármint az igaziak azonnal kongatni kezdték a vészharangot, hogy itt bajok lesznek. Ugye egyebek mellett Ungári Krisztián írt arról, hogy Medinszky még a fokozatát is, hát finoman fogalmazva, a plagizálások révén szerezte meg, nem létező művekre hivatkozott, hosszan sorolhatnám, tehát csupa olyan dolog, ami gyakorlatilag egy életre a tudomány határain kívülre helyezné egy normális helyzetben. Itt nem ez történt, hanem ugye Putyin bizalmi embereként ugye a tankönyvekre és a történelem értelmezésre helyezte a hangsúlyt. Na most, rögtön hozzá kell tenni, hogy az önálló gondolatainak a száma az nagyjából a nulla mellé pakolható. Tehát egy végrehajtó, egy propagandista, meg lehet nevezni, hogy történész, de ez így ebben a formában nem állja meg a helyét. És ha elolvasunk ebbe a könyvbe, akkor a következőt fogjuk látni, ugye idézzük föl, hogy 56-ban a régi hortista katonaság tisztjei jelentek meg itt Magyarországon az utcákon, a tömeg dúlt és fosztogatott, de szerencsére volt egy olyan erő, ami a Szovjetunió iránt mindig meglévő szimpátiát igyekezett szinten tartani, és akkor jött a Vörös Hadsereg, és ebben segített. És egyébként ugyanezt írja 68 kapcsán, hogy ugyan felbőszült csehszlovák polgárok mindenféle erőszakot követtek el a Vörös Hadsereg ellen, de véletlenül sem történt atrocitás, mert a Vörös Hadsereg az nem ilyen, hanem csak bement oda, és hogy a Szovjetunió térnyerése a béketábornak nevezett blokk országaiban az igazából annak volt köszönhető, hogy nem győztünk hálálkodni azért, mert megszabadultunk a náciktól. Ha megnézzük ezt az egészet, mindegyikben van egy pici igazságcsíra, ugye? Pici.
És egyrészt van benne nyilvánvalóan, mert különben nem lehet, és ezt Umberto Eco óta tudjuk, hogy ezt úgy lehet a legjobban, hogy egymástól egyébként távol álló, vagy összefüggésben nem lévő, vagy pici igazságcsirát tartalmazó valamit elkezdünk forgatni, és akkor abból lesznek az ilyen frankó kis összeesküvés elméletek.
Hát szóval, hitelt idézőjelben neki.
Ott megragad, az igen. A horog, és akkor onnantól kezdve megy tovább a dolog. És az a probléma ezzel, hogy 56, 68, és ugye 2019, ugye az első, de most ugye 2022, tehát hogy összekötik ezeket szépen, és megideologizálják ezt.
Na és akkor helyezzük ezt tágabb kontextusba, tehát ugye mi hangzik el? Ugye konkrétan az, hogy hát 56-ban itt ezek a mindenféle imperialisták, nyugati ügynökök által feltüzelt volt nácik, ezek megpróbálják megrendíteni a nép uralmát, ugyanezt történik 68-ban, és ugyanezt történt ugye Ukrajnában, tehát a nácitlanítás az egy kulcs szó a jelenkori propagandában. Fésüljük ezt össze azzal, hogy hiba volt kivonulni, mert a nyugat, ami elárult Oroszországot, az abban a pillanatban elkezdett visszaélni látszólagos erőfölényével. Hát ezen a ponton, hogyha az ember összerakja az egészet, akkor nem biztos, hogy az embernek nem fordul meg a fejében az a gondolat, hogy fiúk, nagyon megszerettétek ti ezt a környéket.
Igen.
Uh-huh. Ez úgy ugyanaz a ideológia hangzik el, és nagyon-nagyon fájna az én szívemnek, hogyha kiderülne, hogy 56 hős forradalmára Dózsa László született 1942, valójában hát egy fasiszta gazember volt, aki kiment az utcára, és a hős szovjet felszabadítók ellen küzdött. Hát hogy venné ez ki magát? Uh-huh. Ugye? Úgyhogy az a sanda gyanúm, hogy ezen a ponton jó néhány olyan ország van, ami nem tudom, hogy mit kellene pontosan tenni, de tudom, hogy morálisan mit kéne tenni, jelezni a szovjet külügynek, hogy gyerekek, itt egy picit probléma van a ti történelem értelmezésetekkel. Durvábban fogalmazva, az még fenyegetésként is értelmezhető.
Mm-hmm. Igen.
Hát ez meg fogja történni, ez egy másik kérdés. De az biztos, hogy a Közép-Kelet-Európában van abban a rutinunk, hogy a sorok között olvasunk, és amit a sorok között látni vélünk, az nem feltétlen biztató jövőre nézve.
Az a baj, és azért adtam azt a címet ennek a beszélgetésnek, hogy amikor rajtunk is csattan az ostor, mert amióta mi ezt a rovatot csináljuk, és vagy hát te segítségeddel készítjük, többször előfordult, hogy beszéltünk olyasmiről, ami a kis hazánkban előfordult, hasonló jellegű ilyen kicsit így torzítás, és ez csak az olyan régmúltbeli dolgok voltak, amit hát így, hogy is mondjam, nem volt közvetlen hatása arra, ami most mi történik a jelenben. És hát ugye itt most pont egy olyat tapasztalunk, aminek van közvetlen hatása ránk nézve, és hát ahogy mondtad, akár egy fenyegetésnek is fogható.
Ugye nézzük meg a történelmet, azért a nagy orosz birodalmi gondolkodást azt semmi sem tudta megrendíteni. Tehát lehet, hogy a cári állam 1917-ben erőszakos körülmények között a sírjába szállt, helyette őt a Szovjetunió, és ugyannak volt a birodalmi és expanziós ambíciói, ezt ne vitassuk el, a történelem ezt igazolta. És tökéletesen megjelenik az a fajta ideológiai háttér is, ami minden hasonló állam esetében meg szokott jelenni a modern tömegkommunikáció korában, nevezetesen a saját magát igazolja. Ugye itt ebben a tankönyvben ilyesmi is elhangzik, hogy hát igazából a lengyeleket lehet okolni a második világháború kirobbanásáért, és ama bizonyos Molotov-Ribbentrop paktum kapcsán, amiről mi is beszélgettünk, a Szovjetunió igazából megvédeni ment oda a lengyeleket, meg békét teremteni. Na most ez megint egy olyan dolog, amiről pontosan lehet tudni, hogy a nagyhatalom az mindig a érdekek mentén dönt és cselekszik, méghozzá a saját érdekei mentén, nem pedig érdemek mentén méri a jutalmat, vagy osztja ki a büntetést és torolja meg a nem helyes viselkedést. Hát igazából ebben az egész tankönyvben semmi más nem láthatunk, mint egy agresszív és roppant erős nagyhatalom expanziós politikájának az ideológiai alátámasztását.
Hát nem örülünk.
És ez nem jó így.
Csaba, nem lehet ilyen, tehát azt én értem, hogy nem lehet belenyúlni egy olyan tankönyvbe, amit ugye minden 17 éves abból fog tanulni most Oroszországban, aki nem tudom hány millióan vannak, de ez borzalom, ugye már eleve, de hogy ilyenkor nincs valami nemzetközi fórum, történelmi, bármi, ahol azt lehet mondani, hogy gyerekek, van ez a probléma.
Minden bizonnyal van, és nem is aggódom, amiatt, hogy a történész szakma nem fogja hallatni a szavát, csak itt a probléma az, hogy egy történeti kérdésből gyakorlatilag egy politikai kérdés lett. Tehát ezt az egész dolgot átemelték a politika erőterébe, ott a történész szavát ritkán lehet meghallani, ha csak nincs mögötte egy olyan állami támogatás, aminek révén pont az fogja hangoztatni, amit nem kellene, mert ugye történész is sokféle van, ki hajlik ide, ki meg nem hajlik oda. Úgyhogy ezen a ponton elsődlegesen nem történészi probléma, már kétség kívül, hogy a történész szakmának szót kell emelnie, ez elsődlegesen sajnos már politikai probléma, ez viszont nem a történészeken múlik. És ugye az igazi baj az valóban ezzel az, hogy jó Isten tudja, hány millió ember fogja ezt olvasni érzékeny kamaszkorban. Lesz olyan, akire ez hatni fog, mindannyian tudjuk, hogy 10 éves korunkban hány olyan ostoba, buta filmet, könyvet láttunk, ahol heroizáltak bizonyos eseményeket, és akkor mindenki lelkes lett, és olyan akart lenni, mint a filmbeli hősök. És utólag gondoltuk végig azt, hogy hányszor előfordult, igazából a nyers erőszakot idealizálták számunkra.
Te végig gondoltad, és hányan nem gondolják végig?
Na itt a probléma, hogy ha ez az elvetett mag egyszer kisarjad, ha valaki úgy fog fölnőni, hogy Szent Oroszország vagyáskor az igazság egyetlen lehetséges hordozója és a történelem mutatója kérlelhetetlen jelöl ki azt az irányt, amerre menni kell, és mindenki más akadályoz bennünket, akkor kialakulhat egy ilyen erkölcsi fölénynek a képzete, az pedig roppant veszedelmes dolog tud lenni. Nagyon-nagyon veszedelmes dolog tud lenni.
Hát jó, mármint, hogy nem jó nyilván, nem tudunk ezzel most mit csinálni, minden esetre megpróbáltunk egy kicsit mögé nézni ennek a elég szomorú dolognak.
Én azon gondolkodom itt egyébként ennek kapcsán, hogy ugye mennyi mindent be lehet csomagolni egy ilyen köntösbe, hogy előveszek egy ideológiát, és ugye azzal próbálom meg igazolni a dolgaimat, és hát ez igazából nem jobb oldal vagy bal oldal kérdése, meg nem nemzeti kérdés, itt egyszerűen arról van szó, hogy tudjuk, hogy van, aki csinál ilyet, és akkor hadd idézzem a 2018-ban meghalt Grendel Lajost, a kiváló felvidéki magyar írót, aki a Galeri című művében az alábbit írta, aki tehát ráfonódik valamilyen eszmére, önmagán túli, megfoghatatlan elgondolóra, az a saját legvalódibb érdekeitől idegenedik el, és a legpiszkosabb dolgokra is kapható lesz. Hibátlan sorok.
Csaba, nagyon szépen köszönjük a szakértelmedet ismételten. További szép napot neked, jó munkát.
Viszont kívánom, és remélem fogunk arról is beszélni, hogy ez a történelemkönyv egyszer úgy fog szerepelni más történelemkönyvek lapjain, mint egy tévedés.
Hát az jó lenne, igen. Kérdés, megérjük-e. Köszi szépen.
Köszönjük szépen, Csaba.
Szia. Szervusz. Sziasztok, szép napot.
Katara Csaba történésszel értékeltük ezt a napokban napvilágot látott hírt, miszerint a 11-es történelem tankönyvben meglehetősen nagy csúsztatások, történelem hamisítás ütötte fel fejét Oroszországban.